előre bocsájtom azt, hogy mivel kemény gondolatok következnek, nem azért beszélek, hogy valakit lenézzek, vagy valakit megvessek, de még azért sem, hogy valakit meggyőzzek arról, ne sörözzön. Tehát ne legyen félreértés. Én csak elmondom azt, amit elmondhatok. És úgy mondom el, nem mint szent ember, nem mint egy tökéletes ember, hanem úgy, mint aki ugyanúgy, mint a legtöbb ember meg volt kötözve, vagy meg van kötözve különböző dolgokkal. Nem vagyok szabad, nem vagyok teljesen szabad. Noha a szabadságot megismertem, betekintést nyertem a szabadságba. Nem mondhatom azt, hogy tű de szabad vagyok én. Már csak azért sem, hogy nehogy felfúvalkodjak, nehogy zsákmányként kezeljem azt, amit ajándékba ad nekem a mindenható Isten. Az történt, hogy én ugye szerettem a sört most is. Nem tagadom. Rég nem söröztünk a barátaimmal, és úgy adódott, hogy tegnap megkínáltak, megvendégeltek, és sörözhettünk. És igazából nem éreztem, hogy sokat ittam volna, bár a legtöbb alkoholista sem érzi azt, hogy sokat ivott. Emlékszem, hogy volt egy olyan történet, hogy te, ne ülj fel a biciklire, mert sokat ittál. Jaj, dehogy is! Én józan vagyok. Elindult a biciklivel és odaverte magát a betonhoz. Néhány méter után. Tehát nem volt, akkor nem tűnt fel sem, és az igazság az, hogy megvallom nektek, hogy régebb nagyon sok sört meg tudtam inni. Nagyon szerettem a sört. Főképp úgy még a motorozással is úgy összecsengett ugye a sör és a motorozás, hát miért is ne? Hát úgy láttuk a filmekben is, nem? Sok sört meg tudtam inni annélkül, hogy lett volna valamilyen problémám. Sőt, azt is elmondhattam, ugye, hogy egy alkalommal úgy jártam ide kedves utitársam, aki nemrég költözött haza az atyához, a mindenható Istenhez, aki elmondta, hogy hát én meg voltam kötözve az alkohol, azt mondja rendesen, és amikor Istenhez forultam, akkor ő engemet szabadított és tanított, de nem tudtam otthagyni az alkoholt egyáltalán. Lementem a kocsmába, azt mondja, vissza a régiekhez, de még ott sem tudtam másról beszélni, csak Istenről. Azt mondja, hogy még részegen is Istenről beszéltem, mert nem tudtam másról beszélni, nem láttam másnak értelmét. Végül pedig Isten teljesen megszabadította az alkoholtól őt, és meggyógyította a májbetegségét, ami olyan előrehaladott állapotban volt, hogy az orvos azt mondta, hogy teljesen értelmetlen műteni. Ugyanis úgy lehet elképzelni az ő máját, hogy az eredeti méretének hát csak egy töredéke, nagyon picike a máj, össze van teljesen zsugorodva, és rajta a daganat az hatalmas. Tehát igazából neki nem mája van, hanem egy hatalmas daganata, aminek a közepén van valami májacska. Szóval nincs értelme műteni, nincs, nem igazán van remény. Tehát azt, ami még hátra van, azt töltse el a szeretteivel azt a kevés időt, és ezt mondta a doktor. És akkor történt az, hogy egy kedves barátja, akitől hallotta először az örömhírt, bement a kórházba, és hát miután megvolt a diagnózis, hogy neki annyi, neki befellegzett, ugye, azt mondta a barátja, hogy te azért próbáljuk meg az urat is, lássuk ő neki, mi a véleménye erről. És imádkoztak ők ketten, úgy, ahogy Jakab apostol mondja olyan, tehát úgy látom én magam előtt azt a meghit állapotot, hogy két barát, ugye, tehát mert barátok, ugye, akik ugye, tehát hogyha én valakinek elmondom az örömhírt, és az örömmel fogadja annak, én a barátja vagyok, mint ahogy nekem is barátom az, aki nekem elmondta az örömhírt. Ugye barátok vagyunk. Mint ahogy Jézus mondta, hogy ő, akinek elmondta az örömhírt, azt mondja, hogy én titeket nem mondalak szolgáknak mostantól, fiúk, mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz a ház ura. Én viszont nektek mindent elmondtam, amit az atyától hallottam. Én titeket mostantól a barátaimnak mondottalak, vagy mondalak, ezt mondja Jézus. Azoknak, akik megismerték az ő szavát, és a menny titkait lélek által. És bemegy ugye a barát is, aki elmondta az örömhírt annak idején Tibornak, és hát azért próbáljuk meg, na, lássuk, hogy az Úr mit mond, hogy hát, ha ő másképp vélekedne, mint az orvosok. És imában voltak, ugye megkente olajjal, ez amikor megkenjük egymást, amikor valaki beteg, erre mondja Jakab apostol, hogy kenjétek meg olajjal. hogy a vének, úgymond a vének imádkozzanak fölötte, kenjék meg olajat, mit jelent imádkozni fölötte? Az, hogy lélek által ő kijelenti Istennek a szavát. Istennek a szava az hatalom és erő, és feltámadás, és egészség, és élet. És ugye együtt imádkoztak, és igen, úgy volt kedves Istennek, hogy megkenje olajjal Tibort, és tehessen meggyógyult. Azt mondja, én jól érzem magamat. Imádkoztunk, jól érzem magamat. És akkor mondta az orvosnak is, hogy de doktor úr, hát én jó vagyok. Én jól érzem magamat. És hát a doktor is kíváncsi lett, hogy hát vajon mitől érzi jól magát, hisz az előbb vizsgálta, meg volt vizsgálva, és a vizsgálat eredménye az, hogy nincs értelme még a műtétnek sem, mert a mája az teljesen tönkrement. Össze van zsugorodva, hatalmas rákos daganat van rajta. Tehát a máj helyében rákos daganat van az ő hasüregében. És újból megvizsgálta a doktor, és levó teljesen döbbenve, és azt mondta, hogy Tibor, az ön mája nem, hogy meggyógyult, nem ez a helyes kifejezés, hanem olyan a mája, mint egy gyermeknek, mint egy egészséges gyermeknek. Na lehet, hogy nem emlékszem teljesen precízen a történetre, de ez a lényege, ez történt. Tehát Isten a máját teljesen meggyógyította az ő gyermekének. Ugye a megtérő bűnösnek, ugye? A tékozló fiúnak, a tékozló alkoholistának, aki még részegen is Istenről beszélt, mert egyszerűen nem tudott másról beszélni. Miután megérintette őt az örömhír, és annak az ereje, és annak a gyönyörűsége, ő nem tudta elhagyni a régi szerelmét se, mert gyenge volt ahhoz. Ezért mondtam az előbb azt, hogy nehogy valaki azt gondolja, el tudja hagyni a sört vagy az alkoholt. Felejtsd el, ember, felejtsd el. Ügyelj, én nem azért beszélek, hogy te elhagyd az alkoholt. Nem akarom ezt a terhet rád nyomni, hogy akkor te mostantól ne fogyassz alkoholt. Mert nem tudod elhagyni Istennek az ereje nélkül, a bűnbe csak egy irányú út van. Tehát befelé, kifelé nincs út, emberek. Hogyha valaki kéri, és Istennek úgy kedves, ő megszabadítja, de aki azt hiszi, hogy el tudja hagyni az alkoholt, az ember nagyon-nagyon becsapja magát. Durván becsapja magát. Szóval ez történt a Tiborral, Isten meggyógyította őt az ő dicsőségére is, persze ezt így el is mondta, embereknek bizonságot tett, hogy mit tett vele a jóságos Isten. Meggyógyította az ő máját, és hát ő róla van szó, akit ugye mondtam a múltkor abban a felvételben, hogy két halálhír, az egyik ő volt, ő az, aki nemrég néhány hónapja megboldogult, de szó szerint megboldogult, úgyhogy fizikai bizonyíték volt arra, mert úgy volt kedves a mindenható Istennek, hogy az ő kedves feleségének és az ő barátainak, akik szintén Isten gyermekei voltak, egy fizikai kézzel fogható bizonyítékot adjon, hogy igen, elvitte az ő gyermekét, hazavitte, Tibor nem halt meg, Tibor él. Igazából csak most él, ugyanis az történt, ugye, ahogy mesélte a kedves felesége, hogy egy hatalmas fény jött be az ablakon, és rászállt Tibornak az arcára, és végig világította az egész testét, végigment az egész testén az a fény. És amikor ezt meglátta a kedves felesége, akkor ő rosszul lett, vagyis tehát egyszerűen nem bírta meg azt a dicsőséget, és úgy elesett, vagy felborult, vagy valami ilyesmi történt. És amikor felkelt, akkor látta, hogy a többi, tehát a Tibornak a testvére is meg voltak úgy rémülve, tehát egy olyan egészséges félelem fogta el őket, ami abból származik, hogy olyan ők nem láttak korábban. Egy hatalmas fény ment be ugye keresztül az ő testén, és kiment majd, ugye, és azzal együtt elvitte a Tibornak a lelkét. Azt mondja, még a fal oldalát is, ugye, ahol van az ablak, megperzselte. Tehát ilyen erőteljes bizonyítékot kaptak arra vonatkozóan, hogy ne aggódjanak, a kis Tibor, a Tiborka, a Tibike jó helyen van. Tibike jó helyen van. Dicsőséges történet, drága emberek, és én azt kívánom, hogy aki ezt hallja, aki ezt hallhatja, nem csak hallgatja, hanem hallja is. Kívánom, hogyha jön az utolsó óra, az valami ehhez hasonló legyen. Mert nem mindegy, emberek, meghalni vagy megboldogulni. De térjünk vissza a sörre, mert ugye a sörből indultunk ki, a sört leleplezzük mostan. Még egyszer hangsúlyozom. Tehát nem nehezteléssel, nem károsodással. Tudjátok azt, hogy minden bűnt elkövettem. Nem vagyok jobb senkinél. Senkit nem nézek le, és a mindenható Isten megengedte nekem is mostan, hogy legyen következménye annak, hogy tegnap többet ittam, mint kellett volna. Hát mindenképp többet ittam, mint kellett volna, mert semmit sem kellett volna, mert annélkül is köszönöm szépen, jól voltam. Na, de a sörnek a leleplezése következőképpen hangzik. Sörrel az a baj, drága embertársak, hogy nem lehet teázni. A sörrel nem lehet teázni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a sört nem lehet csak úgy óvatosan, kimérten korcsolgatni. Aki ért hozzá, akinek van gyakorlata, nekem van gyakorlatom. Bizonságot teszek arról, hogy a sörre nem lehet teázni. És igen, ez egy kicsit humorosan hangzik, viszont nem szeretném a témát elbagatelizálni, drága emberek, mert vannak, akik belehaltak, akik már el vannak temetve. Igen, lehet viccelődni az alkohollal, meg az alkoholizmussal, de nem tanácsos. Viszont ezt úgy próbálom most mondani, hogy a sörre nem lehet teázni, hogy igen, a sör ez egy olyan folyadék, egy olyan alkoholtartalmú folyadék, amit nem lehet csak úgy kortyolgatni, óvatosan, kimérten kortyolgatni. Avagy lehetni lehet, de az már nem sörözés. Ugye úgy lehetne mondani, hogy az csúfolkodás a sörrel. Mert a sör az úgy sör, hogyha az ember úgy teljesen betölti az embernek a száját és a nyelőcsövét, ugye. Az ízlelő szerveit, ugye, teljesen elárasztja a sör. A sörivásnak csak úgy van értelme, ha egyszerre sokat iszik az ember, hogy a hűsítő folyadék teljesen elöntse a száj és a nyelőcső minden zugát. És nem is nagyon lehet abba hagyni a fogyasztását, legyünk őszinték emberek, csak ha elfogy. Vagy a sör, vagy a szufla az emberből. Ez az igazság. Tehát aki alkoholista és rabja annak, nem tudja abba hagyni, csak ha vagy a sör fogyott el, vagy pedig ő már elfogyott, tehát besörözte magát az asztal alá, vagy pedig az ágyba, ugye, vagy pedig ugye utolsó alkalommal az is megtörténhet, hogy akár a halálba. Tehát ennek rendszerint az a következménye, drága embertársak, hogy nem az ember fogyasztja a sört, hanem a sör az embert. Mi azt mondjuk, hogy sörözünk, de valójában mi nem sörözünk. Ez egy eléggé rossz sport. Mi azt gondoljuk, hogy mi fogyasztjuk a sört, de valójában a sör fogyaszt minket. Lassan, de biztosan. Lépésről lépésre. Ráadásul egy olyan célpont irányába, ahova senki sem kívánkozik. És ahova amely irányba senki sem szereti szaporázni a lépéseit. Tudjuk jól, hogy a halált az senki nem kívánja, senki nem akarja siettetni, viszont van erre jó segítség. Akár sör, akár bor, akár bármilyen fajta alkohol formájában. Tudjuk jól, hogy itt most megint hangsúlyozom, én nem az alkohol ellen beszélek, nem a sör ellen beszélek. Miért is? Azért, mert most nem tudom, az a bor milyen volt, amit Jézusék ittak, tehát ő sem volt, hogy mondjam, képmutató, nem volt szenteskedő, sőt, amikor hízelektek neki, hogy jó mester, akkor azt mondta, hogy miért nevezelte engemet jónak. Tehát ő nem szenteskedett, volt, hogy behívták a vámszerők, ugye a bűnös emberek az ő házukba, megkínálták, és ő is elfogyasztotta. Biztos nem olyan mértékkel, tehát nem addig ívott, amíg elfogyott a bor, vagy pedig amíg már mindenki azt találott volt, hanem elfogyasztotta, nem nézte le őket, együtt volt velük. Ennél sokkal fontosabb dolog volt az, hogy adhatta nekik az igazi bort, az élő bort, ugye, a mennyből. Az igazi zamatos bort, az igazságot. És el is mondta, mert ugye egy folyamatosan vádolták őt, hogy jaj, hát ugye mit mondtak Jánosról? Az, hogy hát ördög van benne. Ezt mondták Jánosról, a kiáltószóról. Tehát ugye a vallásos emberek, a képmutatók, a farizeusok, akik törvényből akartak megigazulni, nekik sehogy sem volt jó az igazság. Amikor János mondta, akkor azt mondták, hogy ördög van Jánosban, ne hitvány ember, pedig csak ugye ő erdei mizet evett és sáskát, meg tevesző ruhája volt, nagyon egyszerűen élt, de az sem volt jó. Csak hogy eljött az embernek a fia, Istennek a fia, az embernek a fia, és rá meg azt mondják, hogy bűnösök barátja. Eszik, iszik, meg ugye ő a bűnösök barátja, hogy együtt van a paráznákkal, meg minden. Hát értük jött. Kivel legyen? A szentekkel? Értük jött. A bűnösökért, az alkoholistákért, a vámszedőkért, a megkötözöttekért jött. Az olyanokért, mint én. Értem jött. Hogy érted, jött-e vagy nem, ezt én nem tudom eldönteni. Mert nyilván te döntesz erről, hogy te azt a segítséget, amit ő hozott, elfogadod vagy nem fogadod el. Tehát nem én mondom meg, hogy érted, jött-e vagy nem. Nyilván, aki nem fogadja az ő segítségét, azt a hatalmas jóságot, szeretetet és bölcsességet, amit ő hozott az ő szavaival, az ő jelenlétével, aki nem fogadja el, azért nem jött. Mert ő nem fogadta el. Talán ő sokkal okosabb volt, és nem fogadta el. Azt mondta, nekem ez nem kell. Tehát Isten nem fogja senkire sem rá erőszakolni, sem az igazságot, sem a szabadítást, sem az egészséget, semmit emberek, semmit. És akkor most elmondom, hogy jár. Kaptam egy álmat is jóságos Istentől, és persze ez még fájdalmasabb azáltal, hogy Isten nem volt olyan gonosz, mint én. Mert én ugye, tehát megérdemeltem volna azt, hogy valami durva álmot adjon, vagy valami kemény figyelmeztetést. De nem ez történt, hanem igen, kaptam egy figyelmeztetést, és hát az arról szólt, hogy bementem egy iskolába, és ott tanítottam, mint hogyha tanár lettem volna diákoknak. Tehát úgy átvettem ugye a tanár szerepét valamelyest ebben az iskolában, tehát ilyen tanári státuszban voltam ott. És volt egy diáklány ott, akinek ismertem a szüleit, szép csinos volt, és megkért, hogy vigyem haza, és akkor elvittem, és valamit ott maradt nálunk. És emlékszem arra, hogy meg voltam kísértve, hogy elcsábítsam őt. Hála Istennek nem tettem meg, viszont megfordult a gondolatomban, a lelkemben, tehát vétkeztem ellene. Amúgy örvendek, hogy nem tettem meg, mert mondtam őszintén, drága emberek, hogy hatalmas teher. Tehát durva az, hogy régebb, amikor ugye volt az embernek egy ilyen perverz álma, akkor még örült is, még szinte megköszönte Istennek, hogy hú, de jót álmodtam. De most nem így van. Tehát, hogy valahogy el kell mondjam azt, hogyha parázna álmot kapok, akkor az egyáltalán nem kellemes, emberek. Egyáltalán nem kellemes is. Tehát ott van a bűntudat, és tudom, hogy azáltal én ártok, vagy vétek embertársam ellen, vagy Isten ellen. És nem kellemes, hogy olyan álmot kap az ember ezen az úton. Ezt el kell mondjam. Van sok kellemes dolog, mert Isten megörvendezett olyan örömökkel, amit nem is ismertünk korábban. Felfogadatlan lelki örömöket ad, ami ne adó Isten. Viszont azt el kell mondjam, hogy ha az ember egy parázna álmot kap, az nem kellemes, mert érzi annak a súlyát, annak a következményét is. Nem úgy, mint régebb. Régebb dicsekedtünk vele, a paráznasággal, a bűnnel, azzal, hogy megrontottunk valakit, vagy hogy mit tettünk. Hiába, hogy a másik szenvedett, én dicsekedtem vele. Ilyen a fenevad emberek, ilyen a fenevad én, ugye? És hát Isten nem engedte meg ebben az álomban, hogy ugye lássam azt, hogy mit tettem, hogyan paráználkodtam, hogy én ugye, aki megmutatom, valamelyest megkaptam azt a kegyelmet Istentől, hogy lássam az igazságot és bizonságot tegyek róla. Tehát idézőjelben. Tehát nem vagyok tanító, de mégis bizonságot teszek, ugye? Mert vannak, akik ezen az úton most indultak el, nem is olyan rég. És én ugye, akire felnéznek valamelyest, mert megmutatkozik Istennek a jósága, vagy az ő bölcsessége általam, én ugye megrontom őket mivel? Hát például azzal, hogy alkoholizálok például. Sörözök, és nem is úgy, mint ahogy Jézus borozott, hanem úgy, ahogy illendő, ugye? Tehát kaptam egy ilyen álmot, és azt láthattam, ugye, hogy ezt a gyermeket megrontottam, vagy meg akartam rontani egészen pontosan. Arra emlékszem még az álomból, hogy azért nem tettem meg, mert ismertem a szüleit, és hát előttük szégyelte, de amúgy megtettem volna. És igen, drága emberek, én avval a döntésemmel megtettem, megrontottam a gyermeket, a bennem lévő gyermeket megrontottam evel a döntésemmel. Amikor úgy döntök, hogy nekem akkor az öröm mostantól jöjjön úgy, a régi módon, ahogy jött úgy csövestől, akkor én megrontom a gyermeket, mert a gyermeknek már olyan örömei vannak, hogy nincs neki szüksége sem sörre, sem semmire jóformán. Mert kap ő fentről örömöt, olyan örömöt, ami felfogadatlan az embernek. És akkor jön a test, azt mondja, na most már akkor nekem is jár valami, ugye? Nekem is jár valami, és megörvendezteti magát, de ezáltal mit tesz a gyermekkel? Megrontja. Tehát megpróbálja elvenni a gyermeknek az ártatlanságát, emberek. Ezt mutatta meg a mindenható Isten nekem éjszakálomban. És sok tanítást kaptam. Tehát, hogy utána már, amikor felébredtem, akkor ilyen félálomban voltam, és jöttek a tanítások, és tényleg így nem győzöm hangsúlyozni, hogy Isten mennyire kegyelmes, hogy egy olyan hitvány embernek, mint én is, amilyen vagyok, mindent a javára fordít, mindent a javunkra fordít. E bizonság által még az én bűnömet is úgymond, az én vétkemet is a javunkra fordítja, mert megmutogatja, hogy ennek mi a jelentése, hogy mit teszünk mi ilyenkor. Tehát nem csak, hogy a gyermeket, a bennem lévő gyermeket rontottam meg ezáltal, hanem most kivételesen nekem nem igazán volt jellemző, hogy másnapos voltam, tényleg jól bírtam a sört. Ezzel nem kell dicsekedni szerintem, de na, ez történt. És nem is nagyon rúgtam be, tehát nem volt olyan, hogy ritka volt, hogy mit tudom én, berúgtam én durván. Tehát jól bírtam, de ez sem az én érdemem, Isten nem engedte meg, hogy berúgjak, inkább így lehetne fogalmazni. Nem az én erőm, hogy én jól bírom az alkoholt, tehát most akkor gyertek versenyezzünk. Isten nem engedte meg, és az sem, a másnapossággal sem igazán volt baj, ritkán volt, de most megengedte, hogy legyen. Noha nem ittam annyit, mint régebben, amennyit ittam például, kosöröztünk. De megengedte, hogy legyek gyenge, és annyira meggyengültem, mondom, hogy el tudok megmozdulni. Mondom, mindjárt nem tudok felkelni az ágyból. És megengedte, tényleg hála van, tehát nem panaszkép mondom, hanem hála van bennem, mert most teljesen elvette, abszolút semmit nem érzek. Megértettem a lényeget, semmit nem érzek. De annyira gyenge voltam, el tudtam felkelni az ágyból. És persze jöttek a tanítások tovább. Jöttek a tanítások tovább. Ittam egy parizet, visszafeküdtem, és jöttek a tanítások tovább, hogy milyen bajom van? Hát a testem meg van gyengülve. A testem mindjárt kész, el kell temetni két napon belül. Még egy lépés is nekem annyi. Teljesen meggyengültem. Meggyengült a testem. De Isten mutatta nekem, mi a lelki jelentése, lelki értelemben. Meggyengült a test, emberek. Meggyengült a test. Tehát én nem a fejemmel ittam a sört, hanem a szájammal és a nyerőcsővel. De mégis minden porcikán fájt. Úgy lett volna illendő, hogy akkor fájjon a fejem, nem? Vagy bocsánat, fájjon a torkom, a szájam és a nyelőcsővem. A gyomrom, és akkor az emésztőrendszerem. De az egész testen fájt, az egész testen fájdalomban volt. És emlékeztek, hogy erről már többször kaptunk tanítást, és nagyon valaki azt higgye, hogy most én nem biblia nyelvezettel szólok. Noha megtehetném azt is, de úgy kedves Istennek, hogy mindig új nyelven szóljunk, hogy minél több ember értse meg. Hát a Biblia is erről tesz bizonságot, hogy a test, az Annániás és a Szafira történet az arról szól, hogy Isten nem engedi meg, hogy a testet ők megfertőzik, ugye? Nem engedi, hogy bemenjenek a testbe, tehát úgymond a Krisztus testébe, vagyis a közösségbe, hogy a sumákságot, a gonoszságot, a bűnt ne vigyék oda be, ne fertőzzék meg. Mert hogyha Isten megengedni, hogy ezek bemenjenek sumákul, hazug módon a testbe, akkor a testet megfertőzik. Mint ahogy én megfertőztem az egész testemet tegnap. Mert, és ugye hát így tisztességes, nem? Mert noha ugye a szájammal ittam a sört és a nyelőcsövemmel, valójában ugye az alkohol az bekerült a vérembe, és ő az egész testben szétáradt. Így van-e? Tehát én nem csupán a szájam és a nyelőcsövem ellen vétettem, hanem az egész testem ellen vétettem. Mit jelent ez, drága emberek? Ugyanazt, amit jelent ami a jelentés az Annániás és a Szafira történetének. Tehát, hogyha én úgymond bűnt követek el, tehát a életellenességet követek el, akkor én nem csak magam ellen vétek, hanem mindenki ellen, a test ellen vétek. Vétek a barátom ellen, a barátaim ellen. Mert én már nem vagyok teljesen tiszta. Ugye részeg vagyok. Nem vagyok teljesen tiszta. Tehát én akkor már nem tudok tiszta szavakat mondani, tiszta vizet mondani, tiszta vizet prédikálni, mindjárt azt mondom. Tehát vizet, az élő vizet nem tudom tisztán továbbadni. Miért? Azért, mert megfertőztem magamat. De azáltal, hogy megfertőztem magamat, már az én beszédem sem olyan. Megfertőzöm a barátaimat. Azt, aki hallja az én beszédemet, őket is megfertőzöm. Tehát nem csak magam ellen vétettem, hanem mindenki ellen. Tehát mi köze van másnak ahhoz, hogy én vétettem? Ez, drága emberek, ezt kell megértsük, mert ha ezt nem értjük meg, akkor nekünk annyi. Miért? Azért, mert a tökéletesség, a tökéletes ég, avagy a mennyek országa, az olyan, hogy minden össze van kapcsolva mindennel, de még itt a Földön is. Mert hogyha a szülő alkoholista például, az apa vagy az anya alkoholista, vagy bármilyen káros szenvedélye van, vagy bármilyen bűne van neki, eltakart bűne van neki, a gyermeke szenved miatta. Hát tudjuk jó, hogy egy olyan családban, ahol az anyuka, apuka alkoholista, ott a gyermek szenved. Szegény kell szenvedjen. A szülei vétke miatt, a szülei durvasága miatt, vagy... Tehát az áttevődik a gyermekre automatikusan. És Isten erre sokszor figyelmeztet, ugye a proféták által. Ügyeljetek, mit csináltok? Mert a gyermekeitek miattatok szenvednek emberek, férfiak és asszonyok. A gyermekek miattatok szenvednek. És a külső gyermeketek szenvedése, az a lelketek szenvedése valójában, azt tükrözi. Ha te gyermeket szenved, akár fizikai fájdalom, testi probléma, vagy lelki fájdalom, az valójában azt tükrözi, hogy a lelked óriási bajban vagy. Ha te meghalnál ma, a lelked nem volna, ahogy szabadon távozon a testből. Nem tudna üdvözülni. Tehát, mint ahogy egy családban, hogyha valakivel probléma ma van, vagy például, hogyha egy férfi és egy nő szeretik egymást, ugye férj és a feleség szeretik egymást, hogyha a feleség beteg, az fájdalom a férfinak is, így van-e? Az neki is fájdalom, és fordítva, mert ők egy test, vagy hogyha a férfi beteg, vagy hogy nem tud dolgozni, nincsen pénz, tegyük fel, akkor nélkülözés van, az egész test nélkülözik, így van-e? Tehát, hogyha egy test rész egy családban, vagy csak a családot mostan, ha egy testrész meggyengül, az egész megérzi, ugyanígy van a, úgymond a Krisztus testében is, akik Isten által vannak tanítva, hogyha egy meggyengül közülük, azt megérzi az összes test, a teljes, az összes test, az eklézsia úgymond, így fogalmazza a kereszténység, vagy a Krisztus teste megérzi, vagy a mennyasszony, vagy ahogy mondtam, hogy a kicsi ujjamat megkarcolom egy rozsdás szöggel, és hát az csak egy kis karcolás. Igen ám, de hogyha ha befertőződik a kicsi ujjam, akkor a fertőzés felmegy a szívemre, és meghaltam. Az egész test meg fog halni a kicsi ujjam miatt. A test úgy egészséges, hogyha annak minden testrésze egészséges. Az egyház úgy tud egészséges lenni, nem a katolikus, hanem arról a lelki egyházról beszélek, a Krisztus testéről, akikben a Krisztus lelke lakozik, és akiket a Krisztus lelke vezet, az úgy lehet egészséges, hogyha minden testrész egészséges. És hogyha valaki egészségtelen, valamilyen betegsége van, akkor igen, akkor már a mi dolgunk is, a mi érdekünk is, hogy ő egészséges legyen. Ezért mondja Jakab által a mindenható Isten, hogyha valaki beteg, közvetek, akkor menjenek oda a vének is, kenjék meg olajjal. És persze ezt gyakorolják is az emberek, hogy olajjal megkenik, és sehol semmi. Semmi nem történik. Mert nem értik a lényeget, hogy az, hogy oda mennek és imádkoznak fölötte, az a megkenés, maga az ima, és nem a mantra, hanem az, hogy lélek által Isten adja az élő szót, az igaz szót, az élő vizet, és megkenik olajjal is, a beteg meggyógyul, mint ahogy ugye Dávid bement a kórházba az ő barátjához, Tiborhoz, és megkente őt olajjal, és a mája meggyógyult, emberek. Dicsőséges dolgok ezek. Sajnos én nem tudok, persze, velünk is történtek gyönyörűséges, dicsőséges dolgok, de azt is el kell mondjam, mint ahogy a múltkor is elmondtam, hogy elkövettem egy hibát, tehát kijöttem lélekből, és olyan dolgot csináltam, ami, tehát nem lélek által csináltam. Azt hittem, hogy jó és hasznos és szükséges, de én hittem azt az agyamban. Az agyam akarta, nem Isten akarta. És mivel kijöttem lélekből, nem voltam lélekben, Tibor barátom kapott rémálmokat rólam. Azt a hé, mondom, Tibor, bocsássál meg nekem, mert ez miattam van. Az én vétkem miatt van. Igen, emlékszem. Kijöttem a lélekből, nem azt csináltam, amit Isten nekem mondott, hanem belezuhantam a testbe, és valami technikai dolgokkal foglalkoztam, amivel szükségtelen volt, hogy foglalkozzak. Azzal nem kellett foglalkozzak. És emiatt mi történt? A testrész, egy másik testrész is szenvedett. Én is szenvedtem, mert nem volt olyan békességem, mint amikor lélekben vagyok. De szenvedett a barátom is, mert Isten így próbálta megmutatni, hogy ügyeljetek, mit csináltok, mert olyan nincs a tökéletességben, az Édenben, a mennyek országában. Olyan nincs, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és annak nincsen következménye, hanem a fertőzés az be tud menni, ugye, a közösségbe. Tehát, hogyha hibát követne el valaki a mennyek országában, az zavart okozna ottan teljes mindenhol. És ezt az álmot kaptam akkor, amikor teljesen, ugye, teljes szívemmel Istenhez fordultam. És adta nekem ezt az álmot, hogy egy olyan helyiségben voltam, ahol bekerült egy ember, akinek volt még valami zavar a fejében, a szívében, és elkezdett ottan lázongani. És ott meg kellett fogják, és kivitték onnét, arról a helyről, hogy ne okozzon zavart másokban, fertőzést. Mert igen, drága emberek, a bűn az átterjed, avagy az élet ellenesség az átterjed, testről testre, lélekről lélekre, mint ahogy testről testre át tud terjedni a mocsok, ugye? Mocsok, fizikailag, vagy akár valamilyen fertőzés, vagy a bolha, vagy bármi, valami kórokozó. Ahogy át tud terjedni testről testre, úgy át tud terjedni lélekről lélekre is. Ez a borzalmas az egészben. Csak mi ennek nem érezzük a súlyát, és azt hiszük, hogy jaj, hát a gyermekem, nem tudom én, miért beteg, valamilyen baktérium. Nem, nem. A baktérium a szívedben volt. Drága apuka, drága anyuka. És amiatt szenved a gyermek. Mert a te lelkednek a tartalma, bármilyen bűn van a lelkedben, az átterjed a fiadra, a gyermekedre, a kislányodra. És te hiába próbálsz jót csinálni is pénzzel, vásárolni neki ezt, azt meg jót tenni, a saját fejed szerint, ha bűn van a lelkedbe, avval a bűnnel a gyermekedet meg fogod fertőzni, át fog menni a fertőzés a gyermekedre. Látjátok, hogy egy egyszerű, még ezt is a jóságos Isten, most én ezért nem kívánom kísérteni Istent, egyáltalán nem akarom én őt kísérteni azzal, hogy jaj, hát én megtehetek mindent, majd aztán legközelebb is tanítani fog. Lehet, legközelebb nem lesz legközelebb. Az is lehet. De még ezt is a javunkra fordítja a mindenható Isten. Tehát ez a második tanítás, ugye. Az első az ugye, hogy milyen a sör, hogy okoz függőséget, hogyan tartja a függőségben az embereket, hogyan rontja, meg gyengíti meg őket lépésről lépésre. A második ugye az, hogy hogyan történik ugye a fertőzés, a testnek a meggyengítése, tehát a lelki értelemben is, a Krisztus testének a meggyengítése, így történik. Jön egy Bodó Attila, és beviszi a bűnt ugye a testbe, és a többiek is meg vannak fertőzve. Már a szellemiség, amit én magamból árasztok, az már nem tiszta. Másik azt mondja, hát Attila mondta, akkor biztos igaz. És elkezdi csinálni, és ő is meg van fertőzve. Ez a második tanítás. És a harmadik tanítás az mindennél fontosabb. Azt a címet akartam adni ennek a felvételnek, hogy félelmetes szabadság. Félelmetes szabadság, emberek. Ezt a címet akartam adni, aztán végül ez lett, hogy a sör leleplezése. Mert ezek a szavak, hogy félelem meg szabadság, ezek már sokszor szerepeltek a címben. Most már legyen egy a sör is egyet, ugye? Legközelebb a pálinka lesz, vagy mit tudom én, vagy más. Ahogy adja Isten. Félelmet és szabadság. És akkor most emlékezzünk arra, hogy mit mondott jóságos Isten Pál apostol által. Ő azt mondja, hogy nekem minden szabad, csak nem minden hasznos. Bele sem merünk gondolni abba, hogy Isten minket teljes szabadságra hív már most. Ahogy mondja Pál apostol, én mindenkihez képest szabad vagyok. Akár a világ leggazdagabb embereihez képest is szabad vagyok. Szabadabb vagyok, mint bárki ezen a földön. Sőt, Istennek az összes gyermeke szabadabb, mint bárki ezen a földön. Nem vagyunk törvény alatt. De azt mondja Pál apostol, hogy de ügyeljetek, hogy a ti szabadságotok ne legyen ürügy a testnek. Hogy a test azt csinálja, amit akar. Ügyeljetek, mert teljes szabadságra vagytok elhivatva. És Istenetek azt megadja. De a szabadság a test kezében félelmetes emberek meg fog ölni. Én szabad vagyok, engemet senki nem kér számon, sem a feleségem, sem anyám, sem senki, sem a testvéreim, sem a barátaim. Engemet senki nem kér számon. Teljesen szabad vagyok. Azt csináltok, amit akarok. Még úgy mond Isten sem, azt mondja, csinálj azt, amit akarsz. Egészen pontosan, amit a lélek mond neked. Mert az a szabadság, hogy azt csináljuk, amit a lélek mond nekünk. De nem fog egyfolytában engemet Isten zaklatni, nem akar zaklatni. Azt akar, legyünk mi szabadok az igazság lelkében. Szabadok az igazság lelkében. Ő ezt akarja, ezt adja nekünk. Ezt kínálja számunkra. De akkor most mit fogok én csinálni? Visszafogok, jaj, hát fiúk, én annyira szabad vagyok engemet, senki nem kér számon. Annyi sört iszok, amennyit akarok. Annyi kárt okozok, amennyit akarok. Nekem minden szabad. És így lesz a szabadságból szabadosság, a mennyek országából pokol, emberek. Így tud áthajolni a mennyek országa a pokolba, hogy a test kezébe kerül a szabadság. A szabadság az jó, de csak a lélek kezében. A lélek kezében, emberek. A szabadság az nagyon veszélyes. És akkor itt jön be, és meg fogjuk érteni, hogy miért van törvény. Miért van, mert a megfelelési kényszer és törvény. Senki nem szereti, jaj, meg kell felelek már megint az asszonynak, vagy az a férjemnek. Az nem tetszik, ugye? De hogyha jön a szabadság, akkor azzal visszaélsz. És mivel, hogy visszaélsz a szabadság, amit kaptál Istentől, tessék törvény, meg kell felelni az anyukának, apukának, feleségednek, férjednek, minden, főnöködnek, mindenkinek meg kell felelni. Miért van benned megfelelési kényszer, ember? Azért, mert bűnben vagy. Azért, mert a szabadságot, amit kapsz Istentől, nem az életre fordítod, hanem a testre. És mivel hogy a testre fordítod a szabadságot, amit kapsz Istentől, megfelelési kényszerben vagy, meg kell felelj a feleségednek, a férjednek, a szomszédodnak és mindenkinek meg kell felelj, mert nem kívántál engedni a jóságos Isten lelkének, az ő szavának. ezért van benned megfelelési kényszer. Jó az a sör, mert leleplezi a gonoszságot, emberek. A sör, látjátok, a sör leleplezése, ki gondolta volna, hogy arról lesz szó, hogy miért van bennünk megfelelési kényszer? Azért, mert nem engedtünk a léleknek, és a léleknek a szava élet, lelki öröm, igazi öröm, vibráló öröm, emberek, mennyei öröm, mert a, ahogy mondja Istennek a lelke, az ő gyermek által, mert a mennyek országa nem evés, nem ivás, tehát nem is sörözés, és nem testi élvezetek, hanem igazság, békesség és Szentlélek általi öröm. Na, akinek nincsen Szentlélek általi öröme, kell szerezzen örömöt magának a testtel, testen keresztül, de a testi öröm meg fog ölni, mert a testi örömet úgy hívják, hogy bűn, mert a test folyamatosan ellenkezik Istennel, Isten lelkével. Na, ez a test, ez a testi öröm. Úgyhogy gyere, ígyünk meg egy fél decit, barátom. Gyere, kocincsunk. Nem akarok ironikus lenni, csak próbálom érzékeltetni és nyomadékosítani ennek a dolognak a súlyát. Mert oké, mondhatunk mi vicceket a sörről és az alkoholról, csak az, hogyha amikor már azt mondja a doktor bácsi, hogy Attila, ne ragudjál, még mennyi van hát a doktor úr? Hát 6. Hát hogy érti? 6 év? Azt mondja az orvosi, mondja inti, hogy nem. 6 hónap, inti, hogy nem. 6 hét, és inti, hogy nem. 6 óra, és inti, hogy nem. És akkor 6 mi is? Azt mondja az orvos, hogy 5, 4, 3, 2 és vége. Ez is jó vicc, ugye? Csak amikor az emberrel történik, akkor már egy cseppet sem jó vicc. Amikor az ember már megérzi a halálnak a bűzét, és neki nincsen még mindig békesség a lelkében, mert a teremtőjével nem békélt meg. Mert amikor hallott a teremtőjének a szaváról, a Krisztusról, akkor fellázadt, ő okosabb volt, és elfutott a másik irányba. Nem akart szembesülni. Akkor már nem humoros emberek. Mert mindenki vagány. Nekem nagyon sok vagány, sőt, magamról is beszélhetek. Én is nagyon vagány ember vagyok. És nagyon sok vagány barátom van nekem, amik erősek és egészségesek, és megvan mindenük, és pénzük is van. Puh, milyen vagányok. De látnád mögött, amikor betegek, és megjön az a lehetőség, hogy te, nem lehet tudni, hogy milyen bajod van. Lehet, hogy ész, lehet, hogy nem. Olyan kicsik helyen elférnek, hogy csodálatos, igen. Így lesz az embernek a nagy arcából kicsi arc. Csak Isten nem azt akarja, hogy minket egy folytában zsaroljon meg, így kényszergessen, ő nem akar minket kényszergetni. Mert akit kényszeríteni kell a jóra, azokat el fogja engedni a mindenható Isten. Ő senkire nem fogja rákényszeríteni Jézus beszédét, az ő tanítását, az ő szavait. Senkire, sem rád, sem másra. Ügyelj, ember, mert az igazság ingyen van. Az igazság ingyen van. Jézus szava ingyen van. Tiszta ingyen. Vallás sem kell hozzá, semmi nem kell hozzá. Semmilyen felekezet, semmilyen vallás nem kell hozzá. Tiszta ingyen adja ajándékba Isten. De nem fogja rád kényszeríteni. Nem fogja rád erőltetni az ő szavát. És ezért, mivel Isten nem erőteti ránk a szavát, sokan nem választják azt. Jaj, nem kell, aztán majd ráérek, most van sokkal fontosabb. Valamint a komámmal meg kell beszéljek, egy nagyon fontos dolgot meg kell beszéljek vele. Komáddal. És akkor most felolvasom legfontosabbat, és ebből szerintem mindenki meg fogja érteni a lényeget. Egyébként így, ahogy hallom, amit én is mondhatok, ugye, olyamit mondhatok, Istennek a lelke által az ő tanításait, én is gyönyörködöm benne, megmondom őszintén. Igaz az én nyomorúságom, az én bűnöm. És megmondom őszintén, amikor reggel felkeltem, nem az volt az eszembe, hogy na, hogy ha minél hamarabb mondjam el. Szégyen volt bennem, emberek. Szégyen volt bennem. Az, hogy Isten adta hozzá a lelki erőt, hogy az erőt beszéljek, ez is az ő érdeme, mert én nem beszéltem volna. Az ego az elrejteni, jó, nem beszéljünk erről, van ennél sokkal fontosabb, nem. Nincs ennél fontosabb, emberek. Nincs annál fontosabb, amit a lélek mutat nekünk, akár egy tévedésünkön keresztül, egy bűnön keresztül, mert Isten mindent a javunkra fordít, ha engedjük, ha hagyjuk, de hogyha okosabbak vagyunk, mint ő, és mint az ő szava, Jézus, akkor, akit szégyelünk, szeretném hangsúlyozni, emberek, érzem, hogy a test szégyeli Jézust, a székely test, a magyar büszke test szégyeli az ő nevét, az ő szavát. Szégyeli, hogy volt egy olyan, hogy Jézus, aki elvitte, elcipelt, elhorozta azt a terhet. Pedig ő ártatlan volt, semmi rosszat nem csinált. És az ilyen képmutató algoristák miatt, mint én és te, miattunk elhorozta a terhet. Mi meg szégyeljük őt, hogy jaj, hát aztán mi annál már vagányabbak vagyunk, hogy róla beszéljünk. Istenről, vagy a Krisztus beszédéről, hát, hogy néz az ki, hogy mi arról beszélünk. És akkor most befejezésképpen fel fogom olvasni a muszájt. Úgy gondolom, ez egy olyan felvétel, drága embertársak, hogy nyugodtan meg lehet osztani, mutatni bárkinek, mert ezt akárki, akiben egy picike vágy van arra, hogy megértse az igazságot, ezt bárki megértheti, mert a jóságos Isten segíteni fog mindenkinek, hogy megértse ezt. Sörből indultunk ki, de Isten kegyelem által dicsőségbe fogjuk befejezni ezt a felvételt. Minden egyes embernek két opciója van. A muszáj és a lehet. A muszáj és a lehet. Aki nem választja azt, amit lehet, automatikusan azt választja, amit muszáj. Viszont tudjuk jól, hogy azt, amit muszáj, senki sem szereti. Csak azt, amit lehet. Ennek ellenére az emberek többsége, aki nem azt választja, amit lehet és amit szeret, és ami szerethető, automatikusan azt választja, amit muszáj, és amit nem szeret. Az ember azáltal választja a muszájt, azt, amit nem szeret, hogy nem választja azt, amit lehet, és amit szeret. És mivel, hogy a muszájt választotta, amit nem szeret, fellázad az ember. Ha fellázad az egyik muszáj ellen, jön helyette egy rosszabb muszáj. Ha az ellen is fellázad, jön helyette egy fájdalmas muszáj. Ha az ellen is fellázad, egy még fájdalmasabb muszáj következik. És ha az egyik muszáj sem juttatja őt annak belátására, hogy ő rossz döntést hozott az életében, és a muszáj helyett azt kéne inkább választani, amit lehet, bekövetkezik a végső muszáj, amitől mindenki retteg. Kitaláltad, a muszáj nem más, mint a törvény. Például a házasság törvénye, a munkahely törvénye, a börtön törvénye, az alkoholizmus törvénye, a betegség törvénye, a bűn törvénye, az önhittség törvénye, és végül pedig a halál és a pokol törvénye. Drága embertársak, az igazság nem muszáj. Az igazság ajándék Istentől. Szabadon választható, de nem kötelező. Nem kötelez ő. Ő nem akar kötéllel vinni be a mennyek országába. Nem kötelez ő, hanem szabadítő, szabadító, szabadít ő, ugye? Szabadságot kínálja számunkra. Az igazság nem muszáj. Az igazság ajándék a Teremtőtől, a mi atyánktól. Szabadon választható, de nem kötelező. Csak az kaphatja meg, aki már jól lakott a sok muszájjal, és kéri az igazság ismeretének ajándékát, hogy azzal együtt megkaphassa a muszáj alóli szabadulás lehetőségét és örömét. Drága embertársak, az igazsággal való találkozás választás kérdése. Először az igazság választ minket, téged. Amikor valahol halljuk Jézus örömhírét, most, amikor hallott e szavakat, az igazság választott téged. Bekopogott hozzád. Az igazság már választott téged. Viszont amikor betekintést nyerünk annak szépségébe, mi is választhatjuk az igazságot. Amikor mi is döntünk az igazság mellett. Mert az igazság választott minket. Amikor megmutatta magát nekünk, ő választott minket. Viszont amikor betekintést nyerünk annak szépségébe, dicsőségébe és örömébe, mi is választhatjuk az igazságot, de nem kötelező, nem muszáj. És hogyha választjuk az igazságot, megköttetik az új szövetség, Isten és ember között. Az a szövetség, amely örök, és amelytől semmi sem választhatja el azokat, akik megkötötték azt teremtőjükkel. A mi atyánkkal, ugye, ahogy mondja a mi atyánk ima. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejdelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.